Legyen áldott Isten ezért a nagyon inspiráló dicsőítésért, amit a dicsőítő zenekar segített bennünket abba, hogy fordítsuk az arcunkat Isten felé. A gyerekek szája által is építette Isten ma az ő országát. És hadd köszöntsem azokat az óvodai szülőket, akik úgy döntöttetek, hogy bekapcsolódtak a mi hálaadásunkba, és elhoztátok a gyermeketeket. Bízom benne, hogy nem bánjátok meg, mert Isten szeretne szólni hozzánk. Annyira jó volt ez az első fél óra, hogy könyörögtem Istenhez, hogy hadd ne roncsam ezt le, hanem tudjak ráfigyelni, és tudjon ő beszélni velünk. Azt a címet adtam a ma délőtt igétésnek, hogy a hálaadás mindent megváltoztat, és majd egy történetet fogok nektek kibontani, amiben szeretném bemutatni azt nektek, hogy a hálaadás hogyan változtat meg mindent és mindenkit, aki ebben valamilyen módon bekapcsolódik. Szeretném még a történet felolvasás előtt általában szólni kicsikét nektek a hálaadásról. Már Gergő olvast ezt az igét, ez egy parancs a Bibliában, amit Pál apostol mond a tesszalonikai gyülekezetnek. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a ti javatokra Jézus Krisztus által. Tehát amikor Isten parancsba adja azt, hogy örüljünk, imádkozzunk, és mindenért hálát adjunk, aki ezt azért teszi, mert tudja, hogy ennek nagyon jó következményei lesznek az életünkben. És hálaadásról szólna fogyasztói társadalomban, ami az önzés kultúrára épül, egy kicsit furcsa, de mégis el kell mondjam nektek, hogy minél önzőbb egy világ, annál jobban ragyog Isten népének a hálája, és annál inkább a hálaadás, annál inkább gyógyír. Minél inkább önzőbb egy kultúra a hálaadás, annál jobban gyógyítja azokat az embereket, akik az önzés kultúrában megsebzettek, tönkrementek. Majd látni fogjuk ezt a folytatásban. Az 1900-es évek elején történt ez, amikor még a földutak voltak falvakon, olyan földutak, hogy annyira gödrös volt, hogy ahhoz, hogy kikerülj az egyik gödröt, muszáj volt belemenni a másikba. Szankon történt, hogy egy hívő házaspár ment a szekéren, és ahogy mentek a szekérrel, és belement a szekér a gödörbe, mindig jajgatott a feleség az azt mondja, hogy ja Istenem, ja Istenem. És mondta, hogy drágám, hát nem látod, hogy ott a gödör, került ki. Ismerős ez, amikor az anyósülésről magyarázzák, hogy hogy kell vezetni, és hát nagyon sokat jajgatott a néni, jaj Istenem, egyszer a bácsi megunta a jajgatást, mondta, tudod mi drágám, próbálj meg úgy, hogy fordítva ülsz a bakon, üljél fordítva ezen a padon, és nézzél hátrafele. És megfordult a néni, fordítva ült rá a szekér ülésére, és akkor mindig azt mondta egy-egy gödört, hogy hál' Istennek, hál' Istennek, hál' Istennek, mindig megkönnyebbült fel, felsóhajtott, és azt mondta, de jó, hogy ezen is túl vagyunk. Nagyon érdekes, még mindig azt mondjam nektek, mielőtt az igét olvasnám, hogy látni azt, hogy a tudomány visszaigazol, hogy nagy kerülő utakon azt, hogy a hálaadás az mennyire egészséges. Létezik egy olyan alapítvány Magyarországon, egy mozgalom, az a nevük, hogy H-vitamin. És a H-vitamin azt jelenti, hogy hála-vitamin. És amit most megosztok veletek még az ügy előtt, az ő oldalukról vettem le. Nagyon érdekes, hogy a tudomány, a pszichológia visszaigazolja a hálának a jótékeny hatását. A léleknek szüksége van a hálára, mint a testnek a vitaminokra. A hála segít a nehéz helyzetekben, a megpróbáltatások között túlélni. A pozitív hálás szemlélet jó hatással van a mentális és fizikai egészségünkre. Mondja ezt a tudomány, Biblia nélkül. Annélkül, hogy olvasták volna azt, hogy mindenért hálát adjatok. Aztán Gyökösi Endi Bandi bácsi, aki lelki gondozó is volt, elég komolyan, meg lelki pásztor is, Isten bojtára, azt mondta, hogy a hálaadás nem más, mint egy csepp egészség minden napra. Gyertek, nézzétek meg, hogy ezen az oldalon, a H-vitamin oldalán milyen egészséges hatásokról írnak. A hálaadás lehetővé teszi számunkra, hogy értékeljük a jelent, ez felerősíti a pozitív érzelmeket. A háladás blokkolja a mérgező, romboló hatású negatív érzelmeket, mint például az irigység, a harag, a neheztelés, az önsajnálat. Kutatások szerint a háladás képes csökkenteni a depressziós időszakok gyakoriságát és időtartamát. És nézzétek meg, hogy milyen más jó hatásai vannak a háladásnak. A hálás emberek jobban tűrik a stresszt, mivel átértékelik, átkeretezik a negatív életeseményeket, és ezáltal csökken a stressz és a tartós szorongás. A hálás embereknek magasabb az önbecsülése. Na és most egy kicsit én nyelveken fogok szólni, mert olyan szöveg jön, ami kicsikét ilyen szakszöveg, de csak azért mutatom nektek, hogy a Biblia 3-4 ezer évvel ezelőtt írt, azt ma a tudomány visszaigazolja és megerősíti, hogy Isten igéje igaz, hogy élő és ható. A hálaérzet során kitágul a szívünk, értékesnek érezzük magunkat és a másik embert is, és motiváltá válunk arra, hogy máskor is hasonlóan cselekedjünk. Sőt, a hálának egészségvédő hatása is van, hiszen dopamint, szerotonint, oxitocint szabadít fel a szervezetünkben, és egyidejűleg csökkenti a kortizol termelődését. A dopamin és a szerotonin hatására boldognak érezzük magunkat, az oxitocin, az úgynevezett öleléshormon hatékonyan támogatja a másokhoz való harmonikus kapcsolódást, a kortizol pedig stresszhormon, így a csökkenés együtt jár a szorongás oldódásával. Ha orvosság lenne, ez volna a világ legkelendőbb terméke. Ha lehetne patikába venni hálaadás gyógyszert, akkor ez fogyna legjobban. És ma úgy szeretnék benneteket bátorítani, hogy mi nem ezért adunk hálát, mert a tudomány ezt igazolja, hanem azért, hogy hiszünk Istenben, és ő bátorít minket arra, ő teremtett minket, és tudja azt, hogy mi az, ami igazából egészségünkre válik. Szeretném most nektek bemutatni a világ történelme első olyan emberét, aki a bűneset után hálát adott. Ez az ember Noé volt, aki 1 év és 10 napra össze volt zárva, karanténban volt a családjával, egy nagy állatsereggel egy bárkában. Ez egy igen-igen hosszú és megpróbáló időszak. És 1 év és 10 nap után kijöhetett ebből a bárkából, Isten mondta, hogy most már kijöhetsz. És nézd, mit mond az ige. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségével együtt, minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, majd met minden tiszta szárazföldi állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron, egy másik fordítás szerint hála áldozatot mutatott be az oltáron. Nézd meg a következményét a háladásnak. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka, ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogy a most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Isten ezután megköti az emberiséggel a gondviselés szövetségét, és azt mondja, nem lesz világ földkerességet elpusztító kataklizma, többet nem lesz, és megígéri, hogy amíg ember él a földön, és amíg a föld lesz, lesz vetés, és lesz aratás. Megígéri Isten, hogy gondoskodni fog az ő gyermekeiről. És Noé azt élte át, hogy Isten megmentett, amikor azt kérte, hogy készítsek bárkát, és Isten gondot visel, amikor megígérte azt, hogy figyelj, Noé, az ember szívében van a baj, de úgy döntöttem, hogy akármilyen bűnös a szívetek, gondoskodni fogok rólatok. És most érkeztünk el a mai történethez, amit szeretnék most nektek felolvasni, és ennek alapján megosztani veletek Isten üzenetét. János evangélium 6. részéből az első 15 verset fogom felolvasni, ülve hallgassátok, de nyitott szívvel, és azért imádkozom, hogy már maga a történet felolvasása megérintsen, és arra bíztatlak most téged, hogy ez a történet nem kifejezetten a háladásról szól, de figyelj oda, hogy hol van benne a háladás, és azt is nézd meg, hogy a háladás hogyan változtat meg mindent ebben a történetben. Jézus ezután elment a Galilei tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták, mieleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványul együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset? Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vett a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanígy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosara töltöttek meg az 5 pár kárpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jeltett, ezt mondták: ez valóban az a prófét, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevett, hogy ért akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát egyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Uram, köszönöm, hogy ez a történet azért íródott meg, hogy itt most mi ezen a napon találkozzunk benne veled. Köszönjük, hogy azért íródott meg, mert szeretné valami nagyon-nagyon személyeset mondani. És megvallom, Uram, azt, hogy én erre képtelen vagyok. Képtelen vagyok lefordítani 300 embernek ezt a történetet. Egyedül te tudod lefordítani. Jöjj, Szentlélek! Kérlek, hogy nyisd meg a szívünket, nyisd meg a fülünket, hogy értsünk és halljunk téged. És beszélj velünk ezáltal a történet által. Amen. Hát nagyon érdekesen indul ez a történet. Jézus, hadd rakjam össze, mind a 4 evangélista leír ezt a történetet. A szinoptikusok, Máté, Márk, Lukács, és leírja János is. János egy picit részletesebben és hosszabban írja le, mint a másik 3. És arról szólnak a történetek, ha összerakod a 4 evangéliumból, hogy Jézus el akar vonulni egy lakatlan helyre a tanítványaival, hogy vele együtt legyenek, de a tömeg ezt kiszimatolja, megtudja, hogy Jézus merre van, és csődül is tódul utána a tömeg. És azt is mondhatnám nektek, hogy kialakul egy spontán konferencia. Általában ma konferenciákat szoktak szerzni, keresztények, találkozókat, ifjúsági konferenci, ifjúsági találkozó, gyülekezi találkozók, ébredési konferenciák, amit meghirdetünk, és nagy erőket vetünk be, hogy valahogy megteljen az épület, eljönnek az emberek, nehogy felsőjünk. Jézusnak nem voltak ilyen gondjai. Ő, az ő tisztasága, szentsége, szeretete bevonzott az embereket. Amikor az emberek találkoztak Jézussal, dezsávú érzésük volt. Olyan volt, mintha valami az Édenkertből kiszabadult volna. Abból az állapotból, amit az első ember az Édenkertben tapasztalt meg, amikor Istennel személyes kapcsolat és közössége volt. És Jézus Krisztusban, az Isten fiában, maga Isten jelent meg, emberi testben. És érdekes módon az ő tisztasága, szentsége, szeretete bevonzott az embereket. És ott tolongta körülötte. És kialakult egy spontán konferencia. Miért? Mert minden ember szívében van egy Jézus szükség. Ezt nem tudod kiirtani magadból. Nincs az az ideológia, nincs az a keleti vallás, ami ki tudná írtani. Van a gyülekezetben olyan asszony, aki 23 különféle vallási szertartáson, beavatáson vett részt, és addig nem tudott megpihenni a szíve, míg nem találkozott Jézussal. És olyan sok emberről tudnak nektek beszélni, hogy gyülekezet itt vannak most, vagy ateisták voltak, vagy keleti vallások imádói, amíg nem találkoztak Jézussal, ez a szükség, ez nem lett betöltve, mert a szíved úgy lett megteremtve, hogy ott helye van az Istennek. Úgy hívom ezt, hogy Jézus szükség. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték Jézusnak mindazt, amit tettek, akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük egy Betsaida nevű városba. De amikor a sokaság ezt megtudta, utána ment. Jézus örömmel fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük. És hadd mondjam neked, mi azért jövünk ide, mert Jézus szükségben szenvedünk. Azt mondja a Biblia, hogy mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Az édenkerti bukás után egy olyan őrjítő űr van a szívünkbe, amit nem lehet betölteni materiális dolgokkal, nem lehet betölteni földi élvezetekkel, gyönyörökkel, gazdagsággal, hírnével, karrierrel, szépséggel. Van egy Isten alakú vákum, Pascal szerint, amit csak Isten tud betölteni. És Jézus azért jött, hogy ezt az űrt betöltse. És azt olvassuk, hogy tanított őket Isten országára. Beszélt nekik arról, hogy van egy ország, ami másként működik, mint a földi birodalmak. Ahol az az erős, aki a gyengét felkarolja. Aki az a nagy, aki sokakat szolgál, és nem az, akit sokan szolgálnak. Ahol egészen fejetetére van állítva minden, nem úgy működik, mint a mi világunk. És akkor az emberek ezt hallották, azt mondták, hogy ez annyira szép, ez annyira csodálatos. Mi annyira vágyunk egy ilyen világba. És hadd mondjam, a gyülekezet ez a hely kéne legyen, ahol az a nagy, aki sokakat szolgál, aki az az erős, aki sokak terét tudja cipelni, aki az a gazdag, aki sokakat tud gazdagítani. Isten ország egészen más. Jézus Isten országáról beszélt az embereknek, és ez megragadt őket. Víz hangzott bennük, rezonált. Olyan a szíved, hogyha Jézus megérinti, egyszerűen nem tud szabadulni tőle, azt mondod, több kell belőle. Aztán Jézus látta nyomorúságaikat, betegségeiket, és meggyógyította. Na csak, hogy eltelt a nap. Eltelt a nap, lement a nap, és jön egy be nem tervezett napi rendi pont. Nézzétek meg Lukács mit mond. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a 12 oda ment hozzá, és ezt mondta neki, bocsásd el a sokasságot, hadd menjenek a környező falvakba, tanyákra, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik, ti adjatok nekik enni. Érdekes konferencia, nem? Spontán. Nem volt meghirdetve, nem volt reklámozva, nem volt nagy szervezés, csak jöttek az emberek, mert szomjaztak Jézusra. Jézus tanította őket, Jézus gyógyította őket, közben a nap eltelt. És a nap végén mondják, hogy mester, most már kéne őket küldni, mert ha ezek éhesek, egész nap hallgattak. Nincs betervezve, nem volt betervezve az étkezés a mai programba. Hát tudod, mester, azért jöttél velünk legyél. Mi nem konferenciára indultunk, mikor meghívtál magaddal. És olyan érdekes, hogy János itt egy kicsikét változtat. Máté, Márk, Lukács arról beszél, hogy a nap végén történik ez, de János hozzátűz annyit, hogy Jézus már a nap elején provokálja a tanítványait. Nézd meg! Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Tehát Jézus kicsit úgy provokálja, már a nap elején, tudja, hogy mit fog tenni a nap végén. És azt mondja, Fülöp, te vagy a közgazdász a csapatban. Szerinted honnan tudnánk kenyeret venni, hogy ezek ehessenek? És gyertek, nézzétek meg, annyira fantasztikus ez a történet, mert leírja a mi szívünket. Annyira magamra ismertem ebben a történetben, és remélem, hogy te is magadra fogsz ismerni. Benne van a történetben minden emberi gyarlóságunk. Az első, aki reagál Jézus provokációjára, vagy felhívására, az Fülöp. Fülöp a számok bűvöletében élő ember, aki mindig abból indul ki, mi az, amik nincs. Nem tudom, hogy van-e köztetek ilyen, aki mindig a lyukat látja a sajton, a levegőt, nem? És nem azt mondod, de szép ementáli, hanem de nagy a lyuk rajta. Nem? A számok bűvületéből élő emberek, azok mindig számokban gondolkoznak. Jézus azt mondja, hogy hogyan tudnánk meheted ezt a tömeget? Fülöp így válaszolt neki, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Tetszenek ezek a szavok, ezek a sem. 200 dénár áru kenyér sem elég. Kapjon valami keveset. Figyeled ezt a megközelítést? És a közgazdász mindig azon gondolkozik, mennyi az a maximális összeg, ami minimális szükségletet tudja fedezni. Azt mondja, uram, én kiszámoltam, hogy mennyit kéne úgy költeni rájuk, amit megengedhetnénk, de annál azt ne lépjük túl, ami minimálisan elég lenne nekik. Minimálisan. Megvan ez a gondolkodás? Megvan benned ez? Hogy nekem több fog jutni akkor. Nehogy már túlzásokba essünk. Meg kell húznod a drágszíjat. Hát 200 dénár áru kenyér sem elég, hogy mindenki egyen valami keveset, kapjon valami keveset. És hadd mondjam nektek, hogy ez nem segít a hálaadásban. A mai embere számokban gondolkozik, a jólétet GDP-ben méri. Aztán mérik azt, hogy mennyi a minimálbér, mennyi a közép, mennyi az átlag. Aztán annyi mindenhez szédítenek minket a politikusok, hogy milyen gazdag ország ez az ország, miközben vannak, akik rettetesen nagy nyomorúságban élnek. Mert mi szeretünk zsonglőrködni a számokkal. És hadd mondjam nektek, az az ember, aki állandó számokkal zsonglőrködik, és nagyon erre koncentrál, erre görcsöl rá, az nem tud fölszabadulni a hálaadásra. Hálaadás, hála áldozat. Nem tud. Megyek tovább. Van egy másik nagy kísértésünk, amikor a mennyiség bűletében élünk. A következő ember, aki reagál Jézus kérdésére, András, a mennyiség bűletében élő ember, aki ugyanazt a kérdést látja, hogy mi az, amik nincs. Azt mondja András. Egyik tanítvány, András Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Az egyik mindent számszerűsít, az egyik mindent pénzben mér. Mindig a számokon kattog az agya. És kihűl a szíved a pénz miatt. És kihűl a szíved a számok miatt. És elkezdesz hasonlítani az élettelen pénzhez. Olyan leszel, mint Zsugori uram, aki egész nap ül a ládikóján. A végén már ő se tud örülni az életnek, mert mindent megfosztja magát, és csak gyűjti a nagy senkinek és semminek a vagyonát. A másik ember az a mennyiség. Kinyitja a hűtőszekrényt, ő nem a pénzt nézi, hogy mennyi pénz van a zsebemben, mennyit költetek a boltba, kinyitja a hűtőt, és mindig azt mondja, ez hiányzik még, az hiányzik még, ez hiányzik még, az hiányzik még. És nem azt mondja, hogy de jó, hogy félig tele van a hűtő. De hogy még ennyi minden van. Hát még annyi minden van, hogy még nagyon messze állunk attól, hogy bármi is hiányozzék. Mindig látja, hogy még ez kell, még az kell, még az kell. És bemész a boltba, és lerohannak téged az akciókkal. És azt mondja James Dobson, annyi kacatot megveszünk. Elmondja, hogy 60 évesen kiment a garázsába lomtalanítani, és voltak olyan eszközök és tárgyak, amiket megvett akciósan, még csak kisebb bontotta, nemhogy használta volna. Még csak kisebb bontotta. És ott állt, nem az üzletraktárjában, ő raktározta ingyen. Félelmetes az ember. Vagy a számok bűvületében élsz, vagy a mennyiség bűvületében. És hogyha elkap téged ez a gépszi, akkor az van, hogy mindig kevés. Mindig kevés. Sosem elég. És szeretnék most arról szólni nektek, hogy Isten hogyan munkálja ki a hálaadást. Az első dolog. A hálaadás kiinduló pontja mindig az, hogy mi az, amink van. Soha nem az, hogy mi az, amink nincs. A hálaadás kiinduló pontja az, mi az, amink van. Kinyitod a szemed, és azt mondod reggel, hogy köszönöm, hogy felébredtem, van életem. Köszönöm, hogy ki tudok kelni az ágyból. Köszönöm, hogy le tudok zuhanyozni, van fürdőszobám. Köszönöm, hogy van reggelim. Köszönöm, hogy van erőm. Köszönöm, hogy elmehetek dolgozni. Mi az, amim van? Márk evangélium most szerint ezt a történetben Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, ezt mondták, 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Mi az, amitek van? Nem fogsz tudni soha hálát adni, ha mindig azon agyalsz, hogy miért kellene több pénz neked, és miért kevés, és miért kellett nagyobb mennyiségű ennivaló, ház, autó, fizetés, mindenből több. Nem fogsz tudni hálát adni, mert mindig azt fogod látni, mi az, amit nincs. A háladás kiindulópontja mindig az, mi az, amink van. A következő dolog, a háladásnak van egy megsokszorozó csodája. A következő kérdés az, hogy mi az, amink van, mit teszünk azzal, amink van? Az első kérdés, mi az, amin van? A második kérdés, mit teszek azzal, amin van? Mit teszek? János szerint egy kisfiú volt ez az uzsonna. 5 ilyen lepényszerű kenyér, a lángosszerű kenyér és 2 hal. András szerint, mi az ennyinek? Mi az, amitek van? És nézzétek meg, hogy itt dől el a dolog. Oda viszik Jézusnak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Emlékszem arra, hogy gyakran toppantak be vendégek hozzánk, mikor gyerek voltam. Édesanyám szombaton megfőzte vasárnapi ebédet, és hát kiderült, hogy többen leszünk. És nem azt mondta, hogy vagy rendesen vendégük látjuk őket, vagy sehogy. Nem, hogyha ebből indulsz ki, sose fogsz vendéget hívni. Hanem azt mondta, van egy kis vegetán, meg van víz, a csapon az ingyen jön. Engedett bele kis vizet, tett bele kicsi vegetát, és meg, úgy mondták, hogy megszaporította a levest. És sokkal fontosabb volt a közösség, az együttlét, a találkozás öröme, mint az, hogy micsoda hányfogásos akármit ettünk. Az Úr Jézus hálát ad azért, ami van, és utána elkezdeni kiosztani azt. Ez a megsokszorozás csodája. Amikor hálás az életed, akkor Isten elkezdi megsokszorozni azt, amit van. Ezt csak azt veszed észre, hogy nem csak neked elég, hanem jut belőle másnak is. Esten kezd kihozni, kinyitni téged az önzés, a magadnak valóság, a zsugoriságnak a börtönéből, és kinyitja szívedet, és elkezd átalakítani. A következő kérdés. Mit jelent jó lakni? Isten mindig annyit ad, hogy jusson belőle másnak. Amikor pedig jól laktak, így szól tanítványihoz, szedjétek össze maradékot, hogy semmi se vesszen kárma. Hát ez egy nagyon érdekes történet. Van 5 kenyér és 2 hal, van 5000 férfi plusz nők és gyerekek. Jézus hálás szíve van még, ez a legfontosabb, a legforduló pontja. Hálát ad az 5 kenyérért és 2 halért, és elkezdi kiosztani. Mindenki jól lakik, és marad. Jól lakni azt jelenti, hogy annyit eszek, hogy jut belőle másnak is. Nem azt jelenti, hogy elmész a csalános is csárdából, kihozzák az ilyen nagy fatálat, aztán negyedét nem tud megenni. Utána megmondod, hogy elcsomagoltatom. Azért huncut Jézus, nem huncut. Ennek is tanúsága van. Nem csomagoltatja a maradékot a tömege, nem tudom, észrevettétek? Nem azt mondja, oké, megmaradt, semmi nem menjen kárba, csomagoljatok, vigyétek haza. Nem. Tudjátok, miért nem? Hát mert nem ők fizettek. Nem ők fizettek. Nem ők áldoztak ezért. Te megteheted ezt akár a rozmarinkba, akár a csalánosiba, akár a fekete gólyába, vagy mit tudom, hova jársz. Akárhol megteheted ezt elcső, mert te fizetsz. De itt ezen a lakomán nem a nép fizetett. Itt azok fizettek, akik odaadták Istennek, amilyen volt. Odaadták az 5 kenyeret, és a kis, nekik van joguk elcső maga, ők fizettek, ők adták oda. És olyan érdekes az egésznek a tanúsága. Jól lakni azt jelenti, hogy jut belőle másnak. Az önzés kultúrában mi zabálunk. Nem eszünk, zabálunk. Azt mondják, hogy sokkal több a daganatos betegség a jóléti társadalmakban, mint szegény országunkban. Magyarázták, hogy miért? Miért kevesebb a daganatos betegség, bélbetegség ott, ahol kevesebbet tesznek? Nem tudják, hogy mi az, hogy jó lakás. Nagyon furcsa. Mert azt úgy vagyunk vele, hogy ami az asztalom, azt el kell pusztítani. Szó szerint. Aztán pusztulunk mi is vele együtt. De Jézus annyit ad jó lakásig, hogy marad belőle. Édesapám mesélte, mikor a Viski család olyan volt, mint a gulág. Munkatáborban volt, lágertáborban a Duna csatornánál, és ott volt Viski Feri bácsi felesége, 5 gyerekkel. Nagy ínségben, veremlakásokban laktak, földkunyhókban laktak ezek a családok, akiket a rendszer üldözött. És akkor apukám a bukaresti teológián tanult, és a teológusok gyűjtöttek szalonnát, kukoricalisztet, kinek mit küldtek a szülei. Elkezdték összegyűjteni, bepakolni bőröndbe, és az éjszaka leplő alatt utaztak, hogy kicsempészszék oda, bemenjenek abba a láger faluba, és kivigyék ezt az enyémet. És édesapám egyszer részt vett egy ilyenen, és azt mondta, a legmegrendítőbb élménye az volt, amikor megérkezett, ott volt az anyuk az 5 gyerekkel. És volt, amikor a zöldet főzte meg az udvarról, amit a földön volt a gyerekeknek. És azt mondta, hogy gyerekek, ma lakoma lesz. Ma krumplit fogunk enni. És meghívták apukámat is, hogy vegyen részt a lakomán. És mindenkinek kitettek egy kanál krumplit, megfogták egymás kezét, és elkezdték imádni és áldani az Istent, hogy ma különösen finom eledel jutott nekik. És azt mondta, édesapám, olyan gazdagnak soha nem éreztem olyat, mint ott és akkor. Ezt én is átéltem Magyarországon, nem mondom meg melyik városban, melyik családnál, hogy szépen ki volt adagolva csora, és azért volt kiadagolva, mert annyi volt. De az az öröm, az a hála, amit éreztem ott, az mai napig a szívemben van. Mit jelent jól lakni? Isten mindig annyit ad, hogy jusson belőle másnak. És ami mindig abból indulunk ki, hogy annyi van, amennyi nekem elég, ezt mondta az özvegy asszony is Illésnek, megesszük, meghalunk. Azt mondja, Illés, nem úgy lesz az. Nem haltok meg, hanem nem fogy ki az olaj a korsóból, és a liszt a vékából. Nem fogy ki. Amikor több marad a hála áldozat után, mint amit adattunk. Mennyik volt? 5 kenyerük s 2 haluk. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Hát ez egy olyan érdekes logikája az Istennek, amit csak az fog megtapasztalni, aki kipróbálja. Aki állandóan csak magának él, az soha nem fogja megtapasztalni, milyen az, amikor adok valamit az Istennek, és legnagyobb megrőkönyödésemre több marad utána, mint amit odaadtam. Ez a háladásnak a megsokszorozódó csodája. Felfoghatatlan. 5 kenyér, 2 hal, az még egy kosárnyi sincs, egy kosár aljára elég. És maradt 12 tele kosára. Felfoghatatlan. Ilyen az Isten országa. Ezt érezték meg az emberek. És hadd fejezzem be azzal, hogy a hálaadás tényleg mindent megváltoztat. Gyertek, mutassam meg nektek, hogy mi mindent változtat meg bennem is benned a hálaadás. Kiszabadítja a számok bűvöletében élő Fülöpöt. Megszabadított az állandó parázást, hogy mindig a számokon agyai zakatol. És retteg. Ki szabadít belőle? Hogy én? Mit mondott Fülöp? 200 dénár áru sem elég, hogy valamit egyenek. Hogy valami keveset egyenek. És akkor látja, hogy 12 telekosára marad. Aztán felszabadítja a mennyiség bűvöletében ülő Andrást, aki azt mondta, hogy hát van itt 5 kenyér, meg 2, hát de mi ez ennyinek? Olyan nagy szükség van ma, itt ebben a teremben, erre a kiszabadításra. Én nem tudom, hogy mennyire vagy te fogja pénzednek, mennyire vagy rabszolgája pénznek, a bankban elhelyezett összegeidnek. Nem tudom. Isten szeretné kiszabadítani a fogságából a szívedet. Nem tudom, mennyire vagy rabja annak, amit birtokolsz, közben csak, hogy mondjam, használjuk. 50, 60, 70 évig itt vagyunk, azt megyünk tovább is. Mezitelen jöttünk, mezitelen megyünk. Kiszabadít, felszabadít, aztán a hálaadás megváltoztatja a hálaadót. Jézus volt, aki hálát adott. Tudjátok, mit csinált? Amit mi az Édenkertben csináltuk. Imádtuk őt, azért, mert gondviselő Istenünk. Magasztaltuk őt. És Jézusnak ilyen szíve volt. És bele van kódolva a teremtésbe az élet. És az életbe bele van kódolva a gondoskodás misztériuma. Hogy Isten ad neked földet, és ad neked vetőmagot, és azt mondja, hogy ha ez a kettő találkozik, akkor meglátod, hogy én mire vagyok képes. És ne feledd, hogy én adtam neked a földet is, meg én adtam a termőmagot is. És azért van 30, 60 és 100-szoros aratásod, mert adtam neked földet, és adtam magot, egyik se volt a tied. Ne légy magadra büszke, adj hálát. Adj hálát. Megsokszorozza azt, amiért hálát adunk. És azt, akiért hálát adunk. Mikor volt az utoljára, hogy megkaptad a fizetést, és azt mondtad, Uram, köszönöm. Mikor volt? Mikor nem azt mondtad, hogy ennyi? Mikor volt utoljára, amikor azt tetted, mint az édesapám tett, mikor megkapta a fizetést, hálát adott, és azon a félretette a tízedet, és azt mondja, Isten rólunk gondoskodik. Ezt szeretnék visszaadni, mert nem a pénz tart el minket, hanem Isten. Mikor volt utoljára én az életedben? Mikor volt utoljára olyan, hogy hálát adtál azért, hogy nem éhezel, hogy van mit egyél, hogy bőségen éltek? Mikor volt utoljára? Hogy dicsérted az Isten teljes szívedből. De hadd menjek tovább. A háladás nem csak az tárgyakat változtatja meg, amit birtokolunk, hanem az embereket is, akikért hálát adunk. Mikor volt utoljára, hogy hálát adtál a feleségedért, hogy köszönöm neked őt, hogy 28 éve kibír engem. Most főz, takarít, itt van mellettem, kitart mellettem, minden szőröstöbőröst, ahogy én vagyok, ugye, szeret engem. Mikor adtál utoljára hálát a gyermekedért? És tudod, amikor elkezdesz hálát adni ezekért a dolgokért, akkor megsokszorozódnak, valahogy kivirulnak, valahogy más elkezdnek ragyogni. Egy feleség, ha azt érzi, hogy a férje hálásért, az elkezd ragyogni, elkezd kivirulni. Egy gyerek, ha a szülé azt érzi, hogy a szülé hálásak érte, az is elkezd ragyogni. Egy gyülekezet elkezd ragyogni, amikor olyan tagokból áll, akik azt mondják, hogy én nagyon hálás vagyok, hogy ez lehet egy gyülekezetem. Nem természetes. Hálás vagyok, Uram. Egyszerűen a háladás megváltoztatja azt, amiért hálát adsz. Kiszabadít, felszabadít, megváltoztat téged, és megváltoztatja mindazt, amiért hálát adsz. És a legfontosabb, a háladás megváltoztatja az ajándékozó Isten szívét. Jézus azt mondja, köszönöm az 5 kenyeret, 2 halat, Atyám. Te adtad. Te adtad. A földet, a vetőmagot, lett belőle kenyér. Te adtad a halatot a tóba. Te adtad. És megváltozik az Isten szíve. Azt olvastuk, megérezte Isten Noénak a jó illatú áldozatát. És azt mondta, Noé, én gondoskodni fogok rólad. A háladás megváltoztatja az Isten szívét. Megváltoztatja az Isten szívét. A háladás hitet ébreszt. És meggyőz az embereket az ajándékozó és gondoskodó Isten létezése felől. Azt mondták az emberek a végén, ez valóban az a prófét, akinek el kellett jönni a világba. Egyszerűen a hálás embereknek van egy erőtere, kisugárzása.
az, hogy oda került az Jézus tenyerébe az ötkeny és a két hal, és az, hogy ő hálát adott ezért, az megváltoztatta az összes ott levő embert, és azt mondták, valóban ez a próféta. Valóban létezik Isten. Találkoztál már vele? Az ajándékozó, gondoskodó Istenről, Istennel. És hadd mondjam nektek, a hálaadás elindítja az egyre bőségesebb hála folyamát. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, mint tanultátok, és hálaadásotok mondjuk egyre együtt legyen egyre milyenebb? Bőségesebb. Egyszerűen az történik, amikor ez elindul, ez olyan, mint egy olyan folyam, ami mind mélyül is, mind szélesedik, mélyül, szélesedik. Elindít egy folyamatot. És de nagy dolog az, amikor ez elindul az életedben. És már csak két kocka is befejezem. A hála áldozat az vetés. Az vetés. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat. És aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jó kedvű adakozót szeret Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. Annyira szeretem ezt. Mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Tudom, hogy már nem él, de elképzeled, hogy kimegy most, csak ez egy metafora. Bálint gazdag kimegy vetni, jó? És ott van egy vetőgép, és Borics zubbintja bele a zsák, abonnács a feleség. Jaj, Bálint, ne engedd bele! Abba még 40 kenyér készülhetne, nehogy már bele, hát elment az eszed, Bálint! Hát tudod, hogy mennyi kenyér öntött ki a földre? És Bálint gazda tudja, hogy milyen zubbintja zsákot, oda nem? Csaba, van nekünk itt kertészünk. Mert tudja, hogy alsó hangon az egy magból lesz mennyi? 30. De lehet 60, lehet 100-szor annyi. És azt mondja, nyugodj meg már, drágám. Gondoltál, hogy egy zsákból lesz 30 zsáka? Abban mennyi kenyeret sütsz majd? Meg 60 zsáka, meg 100 zsáka. Tudom, mit csinálok. Aki szűken vet, szűken arat. És aki nem vet semmit, az nem arat semmit. Ez csak ott maradsz magaddal, egyedül. A hála áldozat az vetés. És Isten, a mi Istenünk nagy lelkű. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta. Hogy a készőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki az ő tulajdonfiát nem kimélte, hanem mindjártunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt oda mindent. Halleluja! Hogy ne ajándékozna vele együtt? Aki a legdrágábbat idatta. Hadd mondjam neked, minden hálaáldozat forrása, a legnagyobb áldozat, és erről mi már lemaradtunk. A legnagyobb áldozatot Isten hozta, nem mi hoztuk. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, mely ti rettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porrat is hálát adva, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szedség az én vérem által, amely kiirtatik, értetek. Ez minden hálaáldozat forrása, mozgatórugója, hogy az Isten, akitől kaptam mindent, a legtöbbet, a legnagyobbat ideadta nekem, és értem. És ezért arra hív, hogy álljak be a folyóba. És ma eldöntheted, hogy beállsz, vagy kimaradsz belőle. A következő percekben egy ilyen kis szójátékot írtam nektek levélben, meg a hogy hálavina következik. Hála, lavina. Csináltam bele egy szót, hálavina. Mi az a hálavina? A hálavina, hálaadás lavina azt jelenti, hogy mindenki betesz egy kis hógolyóját, és abból valami nagyon-nagyon nagy dolog történhet. Ezt úgy fogjuk most csinálni, hogy van egy kivételes tanúságtevő, aki írt nekem, hogy neki az egy perc az kevés lesz, kértem, hogy akkor mondja minél rövidebben. Utána lesz egy ének, és az ének alatt kérlek benneteket, akinek van hála szívébe, konkrét, egymondatos, ötmondatos, ha lehet egyperces hála tanúságtétel, akkor álljatok ide be, azért kérem az éneket, hogy nekem mindig kijönni, várni, gyertek, mentünk, és várunk, nem. Aki szeretne majd hálát adni a dicsőítés közben, ide kisorakozhat. És aztán adjátok egymásnak a mikrofont. És adjunk hálát az Istennek. Legyen ez egy olyan hely, amikor egy hála oltárt készítünk az Istennek. De az ének előtt megkérem Évát, hogy mondd el a tanúságtételedet, utána kérem már, jöhet is a dicsőítő csapat mögéd, hogy ezzel is időt nyerjünk, bármelyik. És akkor a tanúságtétel után lesz egy ének, és az ének alatt kérem szeretettel, akiknek van hála bizonyságuk, azok jöjjenek.